Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mindenhol ott vannak, mégis alig ismerjük őket. A gombák országa hatalmas, változatos és ellentmondásos. Gyógyítanak és betegítenek minket, lehetnek ízletes csemegék, de halálos veszedelmek is. A Mi a kérdés mai adásában Kovácsem Gáborral, az ELTE egyetemi tanárával beszélgetünk erről a rejtett világról. Felfedezzük, milyen szerepet játszanak a gombák a mindennapi életünkben, hogy mitől vonzódunk hozzájuk, vagy éppen undorodunk tőlük, de szó lesz arról is, hogy mit tanulhatunk a gombáktól a jövőben. Talán kezdjük ott, hogy az ELTE növényszervezettani tanszékének vagy az oktatója. Most ezzel kicsit megkeveredtem, hogy akkor ugye növények, vagy állatok a gombák, vagy egyik sem, vagy a tudomány szerint nem növények, de mégis a növényszervezettani tanszékhez tartoznak.
Valójában én az növények felől érkeztem a gombák világába még egyetemista koromban, de az, hogy az ELTE-n a növényszervezettani tanszéken működött egy olyan mikológiai labor, ahova aztán én is becsatlakoztam, ennek egyszerűen ilyen történeti okai vannak, hogy ezen az egyetemen, az ELTE-n ez így alakult. Uh-huh. A kérdésedre válaszolva, a gombák azok nem növények, tehát az garantáltan kijelenthető, nagyon sok gomba él a növényekkel, mi is ilyeneket kutatunk, de a gombák nem növények, se nem állatok, bár vannak olyan gomba csoportok, amik például a nyálkagombák, vagy ezek, amik ugye rámondjuk, meg használjuk ezt a szót rájuk, hogy gombák, de azért valójában azok nagyon nem azok, tehát azok állati csoportokban vannak a valódi sejtmagvasokon belül, és úgymond a valódi gombák az tényleg egy ilyen különálló nagy csoportja az élővilágnak, és azok se nem állatok, se nem növények, ez biztos.
Hanem gombák, és sok minden, amire azt mondjuk, hogy gomba, az valójában meg nem is gomba, ennyivel bonyolultabb egy kicsit a kép, hogy
így
jól
van,
értem.
Így van, igen. Legalábbis a szűken vett rendszertani értelemben, mert hát miért ne lehetne az gomba, amire azt mondjuk, hogy gomba, de rendszertani értelemben így van, igen.
Azért is érdekes a dolog, mert magyarul, ha gomba szót meghalljuk, hogy meghallják a hallgatók, akkor jó eséllyel valamilyen ilyen kalapos gombára gondolnak. Ezt most idézőjelben mondom, ez kalapot, mert ez egy ilyen népi neve, ugye a termőtestnek hívják.
Hát maga a kalap, az a termőtest egy része, így van, de maga az, amit látunk, meg ezt fölrúgunk, stb. Kinő, amit esetleg észreveszünk egyáltalán, így van, azt jól mondod, az maga a termőtest, igen.
De hogy ez is a gombáknak egy nagyon kis része. Onnan jutott ez eszembe, hogy van angolul a fungi, meg a mushroom szó, és ezek két teljesen különböző dolgot jelölnek, de egy picit talán leírják, nem, ezt a optikai csalódás és a gombákkal kapcsolatban.
Annyiban korrigálnék, de amúgy igen, tehát az egy szerencsés helyzet, hogy mondjuk az angol szakirodalomban használunk, vagy van egy olyan név, ami úgymond ezekre a makroszkópikus, szoktuk azt is mondani, nem túl szerencsés, hogy nagy gomba, teljesen szabadtatosan ugye az lenne, hogy makroszkópikus termőtestet képző, tehát kérdés az, hogy mi makroszkópikus, mert ugye egy...
Hát ez, amit az erdőben is láthatunk.
Hát igen,
nem?
De azt akartam mondani, hogy mondjuk egy lisztharmat termőtestet, ami egy speciális kis termőtest, azt is, ha van rá szeme az embernek, hogy mit nézzen, azért azt egy levélnek a
fonákja. Hát a szőlős gazda észre kell,
így van, azt észreveszi,
ugye?
Így van, és az is egy termőtest, mégse jutna senki eszébe, hogy gyűjtögesse. Tehát így van, ahogy mondott, tehát az csak a termőtest, és ugye az angol azt mondjuk mushroomnak hívja, meg különböző néven még ezt, azt, ilyen-olyanokat. És a fungi, vagy fungi, ki melyik kiejtés szereti, az ugye inkább a rendszertani csoport, de jól mondod, mégis elkülönül a fejek, könnyebben elkülönül, de amúgy meg teljesen jó a felvetés, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a gombák azok nem azok, és nem úgy élnek, mint ami a köztudatban bennünk van, hogy az a termőtest.
Piros, kalapos fejet.
Így van, mert az egy nagyon rövid időszaka az életének, amit úgy tölt, de valójában a nagy tömegét a gombának azok a hifák, ha hifás, tehát ha fonalas szerveződésű, akkor azok a fonalak adják, ami éppen átszövi azt a közeget, ahol él. Talaj, fa, tüdőd, bármi, tehát éppenséggel, ahol jól érzi magát, és utána aztán mondjuk képez egy termőtestet, amit pár hétig, vagy pár napig, vagy pár óráig, attól függ, hogy milyen láthatunk. Aha,
igen. Mi a közös a gombákban akkor, hogyha egy ilyen, na, tehát hogy ha úgy gondolunk rájuk, hogy gombák, hogy ez egy akkora kategória, mint hogy állatok vagy növények,
és már beszéltünk arról, hogy nagyon sok féle minden tartozik ide. Mi a közös bennük?
A valódi gombák azért az egy nagyon jól meglévő csoport, ez tényleg elkülön egyértelműen a többiektől, ez az, amit valódi gombáknak hívunk. Ha itt kéne valami közöset mondani, azért itt lehet akár egyes biokémiai jellemzőket felsorolni, sejtfal szerkezet jellemzőit ennél a valódi gombáknál. A többi, tehát ami úgymond nem ide tartozik, de azt a szót használjuk rá, hogy gomba, hogy maradjunk például a peronoszpóránál, mert azért az is egy közismert, ha már a szőlőt említetted, egy közismert, legalább a szőlő felül egy közismert, tehát rengeteg, majdnem minden növénynek van peronoszpórás megbetegedése, vagy éppen abban a csoportban tartozó patogén gombás megbetegedése, vagy éppen állatoknak, mert a halpenész is ide tartozik, de igazából ott például, ami nagyon hasonlít, vagy ami miatt ezt legombázták, vagy nem tudom mi, azért az, hogy ott is megjelenik ez a nagyon speciális fonalas szerveződés, ez a hifális növekedés, hifális szerveződés, ami egy nagyon speciális dolog. Ez nincs minden gombának, de azért a gombák, és főleg a levezetettebb, fejlettebb csoportok jelentős részében már nem mindegyik hifális növekedésű, tehát ilyen fonalas növekedésű. Na ez például egy olyan speciális jellemzőjük, ami miatt egyébként nagyon sok tulajdonságuk is úgy van, ahogy, és ez például
a az életük is nem összeköti őket, hogy ezek valamilyen környezethez vannak kötve, nem, ahol tudnak ezek a hifák.
Hát egyrészt, amik hifális szerve, így van, azok jól, és nagyon jól ki tudják használni, ez egy lényeges dolog, nagyon jól ki tudják használni azt a környezetet, vagy azt a teret, amit ki szeretnének, mert egyszerűen oda nő, ez oda nyúlik, mert ez inkább egy nyúlás, ez a hifális növekedés, nagyon speciális dolog. És ami mondjuk elmondható, és mondjuk ott vannak a nyálkagombák, azokról már azért már nagyon rég, több mint 100 éve tudták, hogy azok inkább állatok, de azok meg van az életüknek egy olyan szakasza, egy olyan spóraképző valamit hoznak létre, ami nagyon színes, nagyon szép, nagyon, tényleg nagyon szép is tud lenni, ami egy picit hasonlított egy gomba termőtestre, és őket azért hívták nyálkagombáknak. De ami ezekre is közös, és a valódi gombákra is, ami azért elég vékony, de mégis elmondható, hogy ezek mind heterotróf élőlények, tehát ezek mind olyan élőlények, akik maguk nem képesek előállítani a szerves anyagokat, tehát valahonnan kell, hogy elszedjék, és ez például közös az összesben.
Egyáltalán hány gombafajt nagyságrendileg ismerünk, és ehhez képest mennyi gombafaj létezhet? Tehát mekkora az a szürke zóna, amit még nem
ismerünk? Hát erről azért megoszlanak a vélemények, mert ugye becsülni mindig, hát nem azt mondom, hogy könnyű, de azért egy számot bemondani azért mégse egy bonyolult dolog. Pár milliós nagyságrendűek azok a leginkább elfogadott, vagy leggyakrabban fölhozott becslések. Most ez tényleg mindegy, hogy 3 vagy 7, mert valójában ezt tényleg azt gondolom, hogy mindegy. És akkor körbelül ott tart, nincs ilyen számolom, de körülbelül ott tart, hogy egy ilyen 150 ezer, 160 ezer gombafaj lehet formálisan leírva.
Tehát ugye ez egy nagyon kis szám azért ahhoz a milliós nagyságrendhez képest.
Ez így van. Tehát ez garantáltan kijelenthet, hogy egy töredékét ismerjük a természetben előforduló gombáknak.
Mi ennek az oka?
Hát az, hogy nem látjuk őket. Tehát ha mi érzékszerveink szerint nézzük, akkor egy rejtőzködő életet élnek. Gondoljunk tényleg akár a talajlakó gombákra, hát nem látjuk. Ha némelyik képez termőtestet, akkor az esetleg ki fog bújni. Tehát ez egyértelmű, hogy ez eszközre játszik abba, hogy kikerült a látásból, és nem voltak hozzá módszerek, úgymond, igen, hogy vizsgálják. És
ez. De azért meg mikroszkóp nagyon régen van, szóval, hogy ez a szakadék azért szűkül az ismert, meg a megismerhető
abszolút, fajok de között. Ugye itt a mikroszkóp az azért egy limitált történet, és teljesen igaz, hogy régóta van. Ugye azért azt tudni kell, hogy bármennyire szeretjük a gombákat, mi akik ezzel dolgozunk, sok mindent lehet rájuk mondani, de azt, hogy mondjuk nagyon gazdagok lennének formában, meg morfológiai karakterekben, az nem. De például az, ami nem képez ilyen termőtest, tehát amit mondtunk, vagy bármit, vagy csak valami nagyon egyszerű spóra képzése van, fonálként tengeti az életét, ott azért nagyon nehéz különbséget tenni. Tehát lehet, hogy látták, hogy ott vannak gombák, ha berakták egyáltalán a mikroszkóba, de hogy az hányféle, az nem.
Tehát, hogy ez kell már a, nem tudom, genetikai van, forradalom abszolút. Is, hogy...
Ja, abszolút, így van, ez elengedhetetlen hozzá. Mi a határozásokhoz, azonosításokhoz, diagnosztikához, DNS alapú, tehát módszereket használunk. Ez elengedhetetlen volt, hogy kirajzolódjon ez a sokféleség, de meg is fordíthatom nyugodtan, mert van például pont, ha már a kalapos gombák, azért ott számos olyan csoport van, ami annyira sokféle színvilágában, növekedési formában, stb., hogy rengeteg fajt leírtak, és amikor elkezdték ezeket alaposabban megvizsgálni, például az előbb említett DNS alapú módszer, akkor kiderült, hogy dehogy is azok ugyanazok valójában. Aha. Nálunk is az egyik kollégám, akinek a fő kutatási iránya az a nagy gombák vagy kalapos gombáknak az ilyen jellegű taxonómiai, filogenetikai vizsgálatai. Itt azért vannak olyan csoportok, ahol lehet tudni, hogy így vicces számadat, hogy minden fajt mondjuk legalább kétszer, vagy van, hogy háromszor biztosan leírtak különböző fajként.
És akkor itt igazából nem új fajokat kell felismerni, hanem csökkenteni kell a számukat.
Így van, összeolvasztom, így van.
Nem akarok sokat rugózni ezeken a kalapos gombákon, de hogyha valakit megkérdeznék, hogy hol él egy gomba, akkor biztos azt mondja, hogy nem tudom, erdőmezőn él. De ehhez képest olvastam olyan kísérletekről, hogy vittek gombát vagy spórát az űrbe, ahol kitették mindenféle extrém sugárzásnak. Hallottam olyasmiről is, hogy kifejezetten ilyen radioaktív vitás a szennyezett körzetekben, és a gombák vígan elélnek, bírják az extrém hideget, meleget. Van, szóval akkor hol erdőmezőhöz képest, hol élnek a gombák? Hát hogy kell elképzelni?
Hát bátran azért azt lehet, tehát túlzás nélkül lehet mondani, hogy bárhol és mindenhol, de az egyértelmű, hogy nagyon sok helyen, nagyon speciális helyeken is élnek. Mi nekünk is kutatási irányaink is mennek olyan területekre, ahova azért nem jut eszébe helyből az embernek, hogy kimenjen gombát gyűjteni, de mi nagyon sokat dolgozunk száraz, félszáraz területeken, és ugye a mindennapokban is, meg a kutatásokban is inkább az esőhöz, vízhez, csapadékhoz, ehhez kötjük a gombákat, tehát az biztos, hogy nagyon extrém helyeken tudnak élni, nagyon jó mechanizmusaik tudtak ahhoz kialakulni, hogy ezeknek az élőhelyeknek elviseljék a kihívásait, olyan metabolitok, vagy olyan sejtfalváltozások, vagy olyan stresszvédő mechanizmusok, ahol egyáltalán értjük ezt, hogy ez hogy alakulhatott ki, ami tényleg lehetővé tette számukra, hogy előfordulnak ezeken a nagyon extrém helyeken is. Ez igen. Jó túlélők. Igen.
Azt jelenti, hogy mondjuk ez sivatag, vagy sarkvidék is lehet?
Abszolút. A sivatag az eleve, az nagy kedvenc, mert elég sokat dolgoztam a sivatagi szarvasgombákkal, mert ugye a sivatagokban is vannak gombák, akár mondom szarvasgombák is, ami mondjuk az ottani helyi őslakosoknak nagyon-nagyon régóta nagyon fontos része volt az életüknek, akár a gyűjtése, vagy bármi, és a mai napig ezeken a helyeken nagyon komolyan gyűjtik. De itt már is van egy ilyen nagyon lényeges dolog, hogy, és ez sokszor kiderült, mondjuk azt gondolják, hogy azt gondolták X gombáról, hogy ez szárazság kedvelő, mert mondjuk mindig sivatagi élőhelyekre, vagy innen-onnan került elő, és amikor kicsit közelebb mentek megnézni azt a mikrokörnyezetet, ahonnan jött, akkor kiderült, hogy teszem azt, az igaz, hogy az egy sivatag, de valójában ő állandóan egy olyan állatfészekben, vagy egy olyan odúban fordul elő, vagy egy olyan lakrészében mondjuk egy állatnak, ami nem száraz, mert mondjuk...
Hát ez olyan például, mint hogy azt mondanánk a tevére, vagy nem tudom, vagy ott a sivatagban élő emberekre, hogy azok szárazság kedvelők, pedig dehogy szárazság kedvelők.
Így van, vagy átvágtatnak néha a szárazabb részeken, de valójában az tényként elmondható, hogy ezeken a nagyon extrém helyeken is előfordulnak, és ez nagyon izgalmas ezeket egyébként vizsgálni is.
Mondtad, hogy a gombák azok heterotrófok, ugye, hogyha ezt, vagy azt is mondtad, hogy nem maguk állítják elő a tápanyagot, hanem kell hozzá valamilyen másik szervezet. Azt hiszem, hogy most kezd így igazából bekerülni a köztudatba, talán néhány könyv kapcsán is, itt a Brain Bar podcastjában is beszélgettünk Susan Simard könyvéről, vagy van a eszméletlen bestseller, a Peter Wohlleben-nek is a könyve, hogy a növények, illetve pontosabban a fák, de hát az talán minden növényre is igaz ez, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak. Aha. Tehát, hogy az erdőben ilyen hálózatokat alakítanak ki a gyökerekkel. Mit tudunk ma erről?
Ha már könyveket, akkor itt említsünk meg még egy könyvet, hát ha valaki kedvet kap a gombákhoz, ezt nem rég adták ki magyar fordításban, ugye ez az Élet szövedékeként fordították le magyarra, az Entangled Life című könyvet, amit csak ajánlani tudok azoknak, akik így a gombáknak a különböző aspektusaira kíváncsiak. Szerintem egy nagyon-nagyon jól összerakott könyv.
Nem itt akartam beszúrni, de meg kell szakítsak egy pillanatra, mert a szerzője egyébként a Merlin Sheldrake nevű angol, fiatal angol kutató, hogy vele levelezésben vagyunk, és nagyon reméljük, hogy szeptemberben a Brain Bar Fesztiválra is ellátogat.
Na, úgyhogy... és ott kell bármi moderátor, mert nagyon szívesen vitáznék vele pár dolgáról, de...
Mindenképp összehozzuk ezt a találkozót.
Mindenképp hozzátok össze, ez nem vicc, és ráadásul nekem azért volt egy nagy élmény. Engem fölkért a parkiadó, hogy legyek a szaklektora a magyar fordításnak.
Teljesen függetlenül hívtunk meg ebbe a műsorba, de nagyon érdekes kapcsolódás.
Az egy nagyon jó könyv, az egy nagyon-nagyon jó könyv, az angol is egy nagyon jó könyv, és az nagyon-nagyon jó volt benne, hogy egy olyan megközelítésmódot alkalmaz, és egy olyan elbeszélésmódot, ami...
Persze,
ami
rengeteg sztori utazás
van. Sztori is van benne, nem is csak az, hanem ugye maga a megközelítése módja az nagyon jó, tehát nagyon kritikus és jó, ha már itt ezek a könyvek. Aha. De akkor ugorjunk vissza. De
még egyszer azért a könyv címét elmondom, tehát az Életszövedéke című van, könyv Merlin Sheldrake-től. De már vissza is adom a szót.
Na, köszi, igen. Na, ezt nagyon várnám. Találkozzak vele. Szóval ez, amit mondtál, kérdeztél, ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, nagyon-nagyon érdekes és hallatlanul izgalmas dolog. Pont pár hónapja jött ki egy elég komoly folyóiratban is egy nagyon komoly kritikai olvasata ennek az egész dolognak.
De azért az alapokat magyarázzuk el, hogy
igen, mindjárt mondom is. Jó, ugye, okay. Térjünk oda vissza, hogy heterotrófok a gombák, nem képesek maguk előállítani. Akkor három nagy csoportot szoktunk elkülöníteni táplálkozásmód szerint. Az egyik az, ami az elhullott, elhalt, úgymond elhalt szerves anyagot bontja le. Uh-huh. Hallatlanul lényeges ez a gombáknak a lebontó tevékenység, ezek a szaprotróf gombák. Tényleg, ha mondjuk a faanyagra gondolunk, ennek a, nem az egyedüli bontói a gombák, de az egyedüli nagy hatékonysággal bontói azok a korhasztó gombák, a vazidiumos gombákon belül alakult, evolválódott ki ez a képesség a gombáknak, nagyon izgalmas az enzimatikus háttere is. Ugye vannak a paraziták, amik úgy vesznek el valakitől, hogy az nem örül neki, hogy mondjuk nagyon egyszerűen mondjuk, és vannak azok a mutualista szimbiózisban élő, kölcsönösen előnyös kapcsolatban élő gombák, amik úgy vesznek el, hogy közben adnak is, tehát itt mind a két félnek
tehát
valami.
Tehát cserekereskedelmet folytatnak, igen. Kicsit át akarjuk fordítani.
Igen, körülbelül erről van nagyjából szó, és ennek egy nagyon szép példája, mert tényleg nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fontos ezek a növények gyökerével kapcsolatban lévő gombák, és ott ugye létrejön ez a mikorizának nevezett kapcsolat, ami egy kölcsönösen előnyös együttélés. A gomba segít nagyon sok mindent mobilizálni, fölvenni a talajból, átadni a növénynek, számos olyan dolog van a talajban, amit a növények maguktól képtelenek lennének fölvenni, vagy csak nagyon rossz hatékonysággal tudnak. Ezekben segít nekik a gomba, és ez a hifa hálózat átadja, a gomba pedig cserébe megkapja a fotoszintézis rögzült, és még egy csomó esetben más dolgokat is. Tehát van egy ilyen kvázi, ahogy mondtad is, egy cserekereskedelem. A fásszárú növények, különösen a mérsékelt égövben, tehát a előforduló fásszárúak és erdőalkotók, azok döntő többségében egy bizonyos típusát képzik ezeknek a mikorizáknak, ilyen ektomikorizákat képeznek. Nagyon sok az előbb említett kalapos gombák közül, stb. Az ilyet képez, és csak akkor képez például termőtestet, hogyha kapcsolatban van egy fával. Uh-huh. Ez egy nagyon lényeges, tehát nem véletlenül nem tudsz a pinyóba zsákon vargányát termeszteni, tehát az azért egy nagyon komoly áttörés lenne azt megbuherni, de az nem megy, tehát ezeket, és nem véletlenül találsz az erdőben például galócát, vargányát, rókagombát, galambgombát, ezek mind mikoriza képző gombák, és ezek a kalapos termőtestek, ezek ott fognak kijönni, és kész. Na és ugye ez, amire utaltál, ugye ez az úgynevezett közös mikorizás hálózat történet, ugye ez azt mondja, és azt mondaná, vagy azt állítja, hogy növények gyökerei ilyen gomba kapcsolatokon keresztül direkt kapcsolatban vannak, vagy lehetnek, és ezen gomba fonalakon keresztül tápanyag, információ, bármi, tehát itt aztán tényleg a...
Hát ezen kommunikálnak, ugye? Vagy ez a feltevés?
Így van. Például kommunikálhatnak is. Vagy éppen tápanyagot adnak át, ha szűkében van egy De ezzel azért óvatosnak kell lenni. Tehát
hát ez egy metafora tulajdonképpen, nem? És akkor nyilván, mint a metafora van benne, ami igaz, hogy ezen a gombahálózaton keresztül zajlik kommunikáció, meg tápanyagcsere, de azért mindent nem magyaráz meg.
Még az első állításnál is több a kérdőjel, mint a pont. Csak ugye ez egy hallatlanul jól hangzó dolog. Tehát azért azt nem kell magyaráznom, hogy ez mekkora őrület, és hogy ez mennyire jól kommunikálható, mennyire jó. Tehát ezek van, azért erről lehet jókat beszélni, meg minden.
De van egy kis tudománytörténeti vonatkozása is, hogy ezt talán a 90-es évek második felébe hozták be ezt, hogy van egy ilyen World Wide Web, mert ugye akkor terjedt el az internet is.
Igen,
és akkor annak,
igen, de
annak,
a World Wide Web az eredeti, az első cikk, ami a World Wide Webet használja, az teljesen, tehát az olyan értelemben egy, nem erről beszélt még, hanem csupán arról beszélt, tehát tényleg ez a, hogy a jelenleg három fő módon lehet, és ezt mondom, ez a januárban közölt véleménycikk is nagyon szépen mutatja, hogy három módon találkozhatsz azzal a kérdéssel, hogy hálózat, és nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy mit értünk alatta. Abszolút hálózatról beszéltünk olyan értelemben, hogy ezek a hifák, ezek a fonalak a talajban egy hálózatot képeznek. Az a World Wide Web, ami először használta ezt, az erre utalt, hogy ez a hálózatnak van egy nagyon komoly szerepe és jelentősége a tápanyag felvételben. A következő az, amikor mondjuk a hálózatelemzés, mint matematikai módszertan, stb. Hálózatelemzés módszereivel elemzi valaki mondjuk a közösségszerkezeteket, és veti össze, hogy milyen gombafajok fordulnak elő, milyen növényfajokon, tehát ez egy hálózat, és ezzel azonosíthatok mondjuk habokat, azonosíthatok kulcsfajokat, vagy valami, de ez nem beszél semmit a fizikai kapcsolatról. És ez az a közös mikorizás kapcsolaton történő kommunikáció, vagy anyagáttárlás, ez a mondjuk azt, hogy a harmadik szint, hogy egyik fa a másik fának a természetben átad valamit, na itt sokkal több a kérdőjel, mint a pont.
De azt tudjuk, hogy van itt a föld alatt egy olyan kiterjedt hálóvilág, amiről nem tudom, néhány évtizedet tudjuk, és most kezdtük el csak megismerni.
Ez biztos. Az is biztos, hogy ennek óriási nagy jelentősége van, ha már ott van egy hifa hálózat valahol, azt ne törjen meg, mert abba jó érkezni egy új magoncnak, vagy valami, ez biztos. De mondom, amin nagyon sok tovább gondolása van ezeknek, hogy tényleg létezne az, hogy a nagy, erős fa például segíti a kis csemetét, na ezek azért...
Gombahálózaton keresztül,
de úgy, hogy nem csak azzal, hogy ő neki megvan a saját hálózata, és ezért az tök jól funkcionál, és ezért ami abba érkezik, akkor az meg. De ezek a dajkafák, stb. Ezek nagyon régóta ismertek az erdészeti gazdálkodásban is, aminek nem csak ez az oka, meg sok minden lehet. Azért itt ezt nem lehet kijelenteni, hogy ez egy bizton igazolt valami.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Hogy a anyuka fa a kis gyerekfákat gomba a fonalakon keresztül leteti, tehát ez a kérdés.
Így van.
Még hogy ez tényleg így van-e, vagy sem.
Ez abszolút kérdés, vagy az, hogy egy-egy fa egymásnak valóban információt és vagy anyagot külden át a hifákon keresztül. Ez itt még nagyon sok a kérdőjel.
Arról is beszélgessünk egy picit azért, hogy mi a szerepe itt a gombának a talajban, vagy hogy jött létre ez a kapcsolat a fák és a gombák között. Mert mondtad, hogy egy csomó fa, az lehet, hogy nem is képes felvenni bizonyos tápanyagokat a gomba nélkül. Ez azt jelenti, hogy ez egy valószínűleg egy régre visszanyúló evolúciós sztori, ugye?
Nagyon régre. Kimennénk, kirángatnánk itt a virágágyást, és megcsinálnánk egy festést, tele lenne a gyökerű gombákkal. Tehát ez egy teljesen természetes állapot. A sokkal könnyebb felsorolnunk azokat a csoportokat, ahol jelen tudásunk szerint nincs ilyen. Azt lehet mondani, hogy szinte minden növénynek van. A jelen ismereteink szerint ez körülbelül az együtt élése a növényekkel az azóta tart, vagy ugyanarra datálható körülbelül ez az együttélés, amikor elkezdték a növények meghódítani a szárazföldet. Maga az a képesség például a növények részéről, hogy egy ilyet létrehozzanak, az viszont már előbb megjelent, mielőtt elkezdték meghódítani a szárazföldet, de feltételezhető, hogy óriási nagy szerepe volt abban, hogy egyáltalán sikeres tudott lenni a szárazföld meghódítása, óriási nagy szerepe volt annak, hogy ez a kapcsolatot létre tudták hozni. Tehát kéz a kézbe történt körülbelül, így lehet elképzelni.
Tehát amikor a növények sikerére gondolunk, akkor itt valójában nem csak a növények sikeréről van szó, hanem hogy le tudtak így paktálni a gombákkal ezekkel a láthatatlan
partnereikkel. Így van, de itt azt nagyon fontos hozzátenni, és ez egy, én azt gondolom, hogy az utóbbi évek, évtizedek egyik nagyon fontos változása, nem csak a növények, hanem mindennel kapcsolatban, hogy ne úgy tekintsünk egy élőlényre, magunkra se, meg állatokra se, hogy mi vagyunk és kész, mi tele vagyunk mikróbákkal. Tehát mi ugyanúgy tele vagyunk mikróbákkal, mint a növények, vagy bármi, és hogy ezt hívjuk mikrobiomnak, és azért ennek a mikrobiomnak, mondjuk egy növényi mikrobiomnak, ez idézőjelben csak egy része, ezek a gyökérkolonizáló gombák, de nagyon izgalmas részei, tehát az bizton kijelenthető. De így van, jól mondott, hogy itt kéz a kézben, és anélkül, hát rengeteg olyan növény van most is, ha nem lennének ott gombák, amik segítik, akkor nem tudna élni.
Van egy másik érdekes sztori is a gombákkal kapcsolatban, amikor nem növényekkel, hanem rovarokkal társulnak. Talán sokan ismerik azt a dolgot, hogy a hangyák is termesztenek gombát. És hogy ez a kapcsolat például hogy alakult ki, és miért jó a gombának, hogy őt egy hangya termeszti?
Tehát ugye azt mondjuk, amikor a gomba termesztésről beszélünk, hogy az állatok evolúciójában négy helyen, vagy négy csoportnál beszélhetünk gombatermesztésről. Itt valóban a levélvágó hangyák, hogy a termeszek is képesek ilyenre, aztán van egy bizonyos az ambrózia bogarak, tehát egy ilyen fa, kolonizáló farontó bogaraknak egy csoportja, aki tart ilyet, meg az ember, tehát körülbelül itt beszélhetünk gomba termesztésről, mert itt valóban arról van szó, tehát és ezek közül a legismertebb, vagy legjobban körüljárt, mert nagyon izgalmas, sokrétű, tehát az egy nagyon sok komponensű rendszer, amit a levélvágó hangyák fönntartanak, mert nem csupán arról van szó, hogy kis gombakerteket nevelgetnek, meg törzsgyűjteményt tartanak fönn maguknak a rendszereikben, hanem használnak egyéb mikróbákat, hogy kordába tartsák azt a növekedést, a fertőzéseket, tehát mindenre próbálnak odafigyelni, idézőjelben lehet ilyet mondani, de tényleg egy nagyon-nagyon komplex rendszert alakítottak ki, hogy ez a gombának, hát hogy ez hogy alakulhatott ki, hogy ő ebből idézőjelben nem akar, vagy a jelen tudásunk szerint nem akar, vagy nem tud kitörni, erre azért nehéz mit mondani, az biztos, hogy miért is bánná. Tehát azért neki ott jó dolga van, neki viszik a kaját, mindent, tehát ez nem gondolnám, hogy ő ott olyan nagyon rosszul érzi magát.
Ugye a levélvágó hangya pont azért vágja a levelet. Tehát
például, hogy vigyen,
ahogy,
például,
hogy a gombát,
hogy akár vigyen a gombának, legyen, amiből azt megtartja.
De ilyen szempontból meg is fordítható a kérdés, nem? Hogy akkor nem a gomba tartja-e a hangyát, hogy...
Fú, hát ezt azért nehéz. Hú, aha. Na ilyen szempontból még nem gondolkoztam ezen a dolgon. Tehát az biztos olyan értelemben előnye van a gombának ebből, hogy ő ott kvázi jól van tartva ebbe a gombakertbe, az biztos.
Beszélgessünk egy kicsit az ember meg a gomba kapcsolatáról is. Ezt részben már érintettük. Egyrészt van ez az örök harcunk a gombák ellen, a gombaülő szerekkel, vagy a gomba kártevők ellen, meg a, nem tudom, az embert is sújtó gombás megbetegedések ellen. De találtam egy olyan érdekes sztorit, hogy az öcit, ezt az Alpokban jégbe fagyott ősembert, hogy a kétféle gombát is találtak, hogy találtak nála a taplógombát, amit valószínűleg tűzgyújtásra használt, meg egy másik gombát, ami meg valószínűleg gyógyászati célból volt nála, tehát valami gyógyszerként szedte, vagy adta másnak. És hogy ez egy nagyon érdekes kettős kapcsolat, hogy egyrészt mi is hasznot húzunk a gombákból, de ők is hasznot húznak belőlünk. Hogy alakult ez a kapcsolat?
Jó, hát abszolút, tehát teljesen jól mondott. Tehát egyrészt nyugodtan mondhatjuk, hogy van egy kihívás, egy fenyegetés a gombák felől, nem csak mi ránk nézve, hanem mondjuk az általunk fogyasztott élelmiszerek, termelt növények, stb. Tehát egy nagyon komoly kihívást és kockázatot jelentenek, a másik oldalról meg nagyon komoly lehetőségeket. Tehát azért a világon forgalomban lévő gyógyszerek hatóanyagjainak jelentős része eredetét tekintve, nem biztos, hogy már abból izolálják, de eredetét tekintve természetes hatóanyagokra vezethető vissza, és nagyon sok az gomba eredetű. Tehát ha mondjuk tényleg egy nagyon nagy tömegbe eladott, tehát mondjuk a statinokra gondolunk, a koleszterin szint csökkentő statinokra, az egy gomba eredetű hatóanyag. Vagy éppenség az antibiotikumok jól ismert, hogy a penicillin vagy a cefalosporin, ezek mind gomba eredetűek. Tehát igazándiból
igen,
ez egy...
Igen, penicilliről jól ismert ez a történet, hogy a Fleming valami penészgombából.
Így van.
Tehát ugye a gomba a baktérium kártevők ellen védekezik maga is, hát, ugye, vagy a baktériumok ellen, és az így jött képbe a penicillin, ugye?
Így van, igen. Tehát ugye a mikrobák, és nem csak a gombák, tehát a mikrobák azért nagyon sok antimikrobiális anyagot termelnek. Tehát most megint gondolunk egy talajra, azért ott közelharc van, tehát ott
bunyó van, a vírusok, baktériumok,
gombák. Hát meg a vírusok, még talán az egy más sztori, de a baktériumok, gombák ellen, baktériumok ellen, ez biztos. Tehát és ott itt van egy nagy tömeg, egy túlzsúfolt hely, ahol azért vannak olyan talajok aztán, hogy kaja meg nincs túl sok, tehát ott azért közelharc van elég rendesen, és ezért nem véletlen például, hogy nagyon sok antimikrobiális anyagot mondjuk talajlakó mikrobákba találunk, vagy találtak meg, vagy onnan izoláltak, és így van, tehát például a penicillin is egy olyan antimikrobiális hatású anyagcseretermék, amit igen, egy gomba termel, így van, Fleming fedezte föl, találta meg ezt a hatását, és a gombákra ez általában elmondható, hogy jó néhány gomba termel rengeteg olyan anyagot, amit aztán tényleg most nagyon sokat el lehetne kezdeni sorolni, amik gyógyászati jelentőségű anyagok, és ugye ezt azért régen fölfedezték már, tehát ugyanúgy, ahogy beszélhetünk gyógynövényekről, ugyanúgy azért az előbb már említett, gyűjthető, régóta ismert nagy gombák, kalapos gombák között is ott vannak azok, amiknek már ismerték, vagy tudták azokat a hatásait, amik így vagy úgy segíthették őket, vagy valami. Tehát ez, és abszolút a mai napig ugye megvannak azok, amiket úgy hívunk, hogy gyógygombák, és ténylegesen nagy szerepet tölthetnek be, vagy lehet jelentőségük. Úgyhogy igen, segítenek is minket, nagyon sokszor, tehát nagyon-nagyon nagy jelentőségűek, és nagyon sok dologra használjuk őket, és nagyon sok dologra használhatjuk mi őket, az biztos.
Na és hogy van szerinted ez a gombákkal kapcsolatban az embereknek kicsit ez a... Tehát, hogy egy ilyen szeretett gyűlölet viszony is van benne.
Aha.
Említettük már a Merlin Sheldrake-nek az Élet szövedéke című könyvét, és abban van egy ilyen érdekes különbségtétel a világ népei között, hogy azt mondja, hogy a világ népeinek egy része az mikofil, tehát gombakedvelő, a másik meg mikofób, undorodik, nem szereti a gombákat. Igen. Szerinted mi magyarok melyikbe tartozunk?
A régebbikat, tehát ugye azért mondom a régebbit, mert mindjárt hozzáteszem, hogy miért, ha jól emlékszem, ebből a kategorizálásba azért mi a mikofóbok közé tartoztunk, ahhoz képest, ami amekkora mondjuk kultusza volt, van más országokban az a gombának. Viszont, és azért mondom így multidőbe s a többi, mert azért az érezhető és nyilvánvaló, és ez azt gondolom, hogy nincs is így rosszul, hogy azért a gombák felé való érdeklődés az egyre nő. Tehát azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy van egy jó értelembe vett hype a gombák körül, és ehhez hozzátartozik az is, hogy maga az, hogy gombát gyűjteni, gombákra vadászni, úgymond idézőjelbe az erdőbe, megtalálni őket, stb. Tehát ez egyre népszerűbb. Tehát azért az elmúlt 10-15 évben egy óriási ugrás van, hogy hány ember akar elvégezni ilyen gombaismereti tanfolyamokat, vagy bármit. Tehát most már azért nem merném azt mondani, de tradicionálisan ha belegondolunk így a magyar ilyen természetes anyagok felhasználása, vagy bármibe, akkor nálunk azért kevéssé volt központi. De ebben is óriási nagy különbségek vannak tájegységek
az
között.
Azt hiszem, hogy Erdélyben például óriási gomba kultúra.
Vagy éppenséggel, hogy ha mondjuk az Őrséget vesszük, ahol tradicionálisan nagyon régóta egy nagyon fontos része az ott élő embereknek, hogy úgymond kijárjanak gombázni az erdőbe, és akkor szedjenek a... Tehát ez abszolút, igen, de ez tényleg kijelenthető, hogy megváltozóban van, igen.
Meg hát nyilván akkor az étlapra is felkerül a gomba.
Igen.
Nekem az egy személyes kérdés, mindenképp engedj meg, hogy te gyakran eszel gombát? Szoktál gombát gyűjteni?
Ez nagyon, igen, például szoktam gombát gyűjteni, de én nagyon szeretem a gombát, ez hozzá tartozik. Szoktam is gyűjteni, például rendszeresen nem túl gyakorisággal, de igen, azért próbálunk ilyen gomba gyűjtő utakra is elmenni, mármint úgy értve, hogy kirándulásokra, inkább ezt mondom, vagy éppenségről a testvéremmel az őrségben rendszeresen szoktunk így, ő nagyon nagy gomba gyűjtő, meg gomba ismerő, meg minden. Én nekem magamnak egy kicsit olyan, hogy mondjam, tehát így nem tudom hány éve dolgoztam már, amikor így egyszer először egyáltalán eszembe jutott, hogy egy terepi munka során, amikor dolgozni mentem ki, akkor...
lehető gombát is gyűjteni.
Igen, tehát hogy akkor a parkoló autó mellett észrevettem, hogy ott volt nem sok minden, egy pár tucatnyi szegfűgomba, és azokat összegyűjtögettem, és hazavittem, hogy abból akkor csinálják egy vacsit, és tényleg ott rötyögtem magamból, hogy tényleg több mint 15 éve jártam akkor terepre, és először vittem haza terepi munkáról, úgy, mert eszembe se jut. Aha. Tehát ugye egy kicsit olyan, hogy...
Tehát
hogy,
aki dolgozni megy az erdőbe.
Tehát amikor kivegyek dolgozni, vagy éppen a mezőre, vagy valami, akkor hogy eszembe süt, hogy onnan vigyek haza enni, de amúgy én nagyon szeretem, és rendszeresen eszünk is, és igen, tehát egy jó dolog. Igen.
De ez nagyon bekategorizálja, nem, hogy milyen gombát tudunk enni, mert a boltokban, hogyha valaki körülnéz, akkor van csiperke, igen, meg mondjuk laskagomba, igen, ezek gondolom azok, amiket jól lehet így termeszteni.
Azok termeszthetők, így van. Ugye ez a kettő, amit említettél, ez a világban a legnagyobb tömegben termesztett gomba. Ugye a harmadiknak tömegben ugye a sitakét szokták említeni, tehát a gomba termesztésnek ez a három dobogósa, de a csiperke, laska az egyértelműen a legnagyobb tömegben. Ezek jól termeszthetők, ugye ezek lebontó szervezetek, tehát ezek tudnak megfelelő környezetben ilyen mesterséges zsákokon vagy blokkokon termőtestet képezni.
Ezt hogy kell képzelni, hogy egy ilyen pincébe vagy? Vagy
akár, de hát itt nagy üzemekbe kell gondolkozni, hangárokba, meg mindent, tehát ugye, de otthon magadnak a pincébe nyugodtan, tehát lehet kapni a boltokba is ilyen kis dobozokat, rá van írva, hogy mit csinálj vele, és érdemes, mert jó pofa, mert frissen fogod tudni szedni. Én ahányszor eddig ilyet próbáltam, az körbelül, tehát nem termett többet, mint amennyit tudtam volna vásárolni a blokk árán, de valójában van benne egy ilyen kis játszadozás, igen, még napfény se kell hozzá, és ugye az a másik, hogy friss, tehát azt tényleg ott szeded akkor le, és akkor tudod, reggel még röfögöttem, most már ott van. Így van, de azért már itt is, ha megnézed, azért az áruházláncoknak úgymond a friss gomba részlegén is egyre több faj van már, nem csak ez a kettő, azért sitake is ott van nagyon gyakran, meg még egy-kettő más is. És akkor ott van, ami egy szabályozott dolog, hogy ha mondjuk a piacra mész ki gombát vásárolni, na ott már azért tudsz vásárolni, vagy akár egy-egy speciális üzlet, most nem akarok neveket mondani, meg még helyszíneket se, ahol tudsz több fajta különböző gombát vásárolni, de az nagyon pontosan szabályozott, hogy Magyarországon mik azok, amik árusítható gombafajok. Az egy pontos.
Tehát sokkal több gombát lehetne enni, mint amennyit amúgy a piacon
áruhatna? Így van. Tehát ugye egy dolog, hogy vannak az ehető gombák, és egy másik dolog, hogy az ehető gombák közül mik azok, amik mondjuk piacon is árusíthatók.
Ez azért, mert ami, csak feltételezem, hogy ami egyébként ehető lenne, de könnyen összekeverhető egy mérgező fajjal, arra inkább azt mondják, hogy ne is áruld az ehető változatot sem, mert
hát talán ezért, de biztos vannak raktározási okai is, tehát azért van, ugye azért a gombák legtöbbször, ha csak nem leszárít őket az ember, a gombák legtöbbször nem tárolhatók sokáig. És ugye nagyon érdekes, senkinek nem ajánlom kipróbálni, mert saját bőrödön is lehet. Tehát, hogyha elteszel nagyon sokáig egy csiperkét vagy bármit, nem fogod te azt így ránézésre látni, hogy azzal már gond van, de a tárolás során, úgymond a bomlás során ezeknél sokszor tudnak felszabadulni olyan mérgező anyagok. Nem fogsz belehalni, nem erről van szó, de azért kaphatsz egy gyomorrontást tőle, vagy valami. Tehát nem jó, és valószínű, hogy ez is közre játszik. Én annyira a szabályozásban nem vagyok otthon, nem látok rá, amikor ezeket alkották, hogy mit miért, de ez is biztos, hogy közre játszik, amit említettél, és biztos, hogy a tárolhatóság is, meg minden. Tehát azért ezek lényeges dolgok, meg hogy az tényleg ne legyen összekeverhető, stb.
De ezek az erdei gombák, azok azért ezek vannak ott a piacon, mert ezeket nem lehet akkor ezek szerint termeszteni ilyen nagyüzemi körülmények között?
Tehát az erdőkben gyűjthető nagyon sok, nagyon finom gombát, azt így van nem lehet. Tehát tényleg az előbb említett rókagomba, tényleg vargánya, csak a nagy ágyukat mondjuk, ezeket nem lehet termeszteni.
De ezért, mert van ez a spéci gyökér kapcsolatuk a fákkal?
Így van, igen.
Tehát
igen,
egy fát is kéne tartanom.
Így van, kéne tartanom hozzá egy fát. Aha. Amit egyébként csinálnak, mert mondjuk a szarvasgomba ültetvények, azok pontosan ugyanezen alapulnak, hiszen a szarvasgombák, tehát az értékes szarvasgombák, azok szintén mikorizaképző gombák, amik a termőtestjeiket csak megfelelő növények gyökereivel együtt élve fogják képezni, és ugye amikor egy szarvasgomba ültetvényt hoznak létre, akkor valójában ugye egy növényültetést végeznek olyan növényeknek, aminek a gyökerére már odarakták ezeket a gombákat.
Ez hogy működik ez a szarvasgomba? Hogy akkor veszek először magamnak egy területet, beültetem olyan növényekkel, amit a szarvasgomba szeretni fog, vagy már azt a spórát rá is oltják, vagy nem
így van. Tehát valójában amit megtehetsz, hogy lehet vásárolni olyan előkészített fa csemetéket, vagy cserje csemetéket, vagy a magyaró, aminek a gyökerén már ott vannak ezek a tehát már létezik, megvan ez a kapcsolat, és akkor azt elülteted, ha megfelelő a talajadottság hozzá, meg szerencséd van, és akkor vársz pár évet, és elkezdheted szüretelni, jó pár évet, és akkor elkezdheted, tehát azért nem kukorica, és akkor elkezdheted szüretelni.
De még ahhoz is kell, akkor ezek a speciálisan kiképzett ilyen kereső kutya, vagy ugye van, ahol nem tudom, talán disznókkal is gyűjtik, vagy akkor már én ott tudom, hogy hol kell megkaparni ezt a magyaróbokor alján?
A saját, ha a kertedben egy magyaróbokrod van, akkor ott nyugodtan kapar, de még ott is azt mondom, hogy érdemes kutyával, mert akkor nem kell felásnod az egészet. De Magyarországon a föld alatti gombák gyűjtéséhez elengedhetetlen a kutya, és ezeknek a kutyáknak megfelelő jogosítvánnyal is kell rendelkezni, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos szabályozási előrelépés volt, amikor ezt elérték, ugyanis el lehet azt képzelni, hogy az értékes szarvasgomba keresése, ami ugye föld alatt van a termőtestje, ugye az a szarvasgomba, ugye az a gombák, amik föld alatt képzik a termőtestjüket, egy bizonyos csoportja, meg egy-kettő egyéb a gombáknak. Ugye azt, hogy azt megtaláld, az föl kell kapálni az erdőt, vagy föl kell ásni.
Na, tehát, hogy ez régebben sokkal nagyobb károkozással
Ez egy óriási károkozás, tehát amikor egy erdőnek a talaját úgy olyan szinten megbontja valaki valami, akkor az azért nagyon komoly károkokat tud okozni, és ezért lett ez a szabályozás bevezetve, hogy kiképzett kutyákkal kell ezt keresni, és egyébként ez hatékony is, hogyha azok tényleg jó kutyák.
De egyébként elég nagyot fejlődtünk, nem, ebben a szarvasgomba témában, vagy elég sok oldallal találkozom én is, ahol szarvasgombászással foglalkoznak.
Így van, egy óriási nagy, ebben is egy nagy előrelépés volt. Ugye ültetvényeket telepítenek, kutyakiképzések, abszolút.
És ugye ezért a szarvasgombáért, hát majdnem, hogy véremenő harc megy, mert azért iszonyatos kilóárakon szokták ezeket az igazán értékes gombákat értékesíteni.
Igen, tehát azért ott vannak nagy különbség a fajok között, de az ehető fajok közül ugye azért a legolcsóbb is elég komoly áron eladható kilónként, de azért itt nagyon nehéz kilókról beszélni, mert azért ez egy fűszergomba, tehát azért ezt nem úgy esszük, mint az előbb említett mondjuk csiperkét vagy laskát, és azért ebből nem kell egy vacsorához kilószám. Tehát valóban a kilónkénti ár nagyon magas, de azért ez fűszergombaként itt azért kevesebb mennyiségből be lehet vinni azt az ízvilágot, amiről ezek híresek.
Egy másik dolog, amiben a gombák óriási hasznot hajtanak nekünk, hogy még aki nem is szereti a gombákat, azért az is talán naponta fogyaszt kenyeret, sört,
így van.
Bort,
így van.
Lehet, hogy még szójaszószt is, amik mind ugye élesztőgomba segítségével készülnek. Hogy működik az élesztő?
Hát azért a távol-keleti, tehát itt, ha már a szójaszószt említettük, tempek és egyéb irányok, tehát a távol-keleti fermentációs iparban nem mindig élesztő van, tehát azért azt tudni kell, hogy ott fonalas gombák is előfordulnak, de maga az a képesség, ez a fermentáció, amire ők képesek, például az élesztő esetében ugye ott azért arról beszélünk, tehát az alap, amit tudunk, vagy hozzá kötünk, ha csak maradunk a sörnél, meg mondjuk a kenyérnél, hogy ugye ebbe az anaerob fermentációs folyamatban, ő a rendelkezésre álló cukrokból egy olyan biokémiai úton állítja elő az energiát magának, amiből széndioxid meg alkohol, etanol fog felszabadulni. És akkor ugye az egyiknél az egyiknek örülünk, a másikban a másiknak, mert mondjuk fölfújja, stb. De azért ennél jóval többről van szó, tehát mondjuk, ha csak a kenyérnél maradunk, akkor ott az élesztőknek, vagy mondjuk egy kalács, vagy bármi kell tésztánál, hogy azért az élesztőknek kell, hogy bontsák a keményítőben található. Tehát a keményítő azért az egy olyan szénhidrát, amit önmagában nem tud egy gomba fölvenni, tehát a gomba azok kizárólagosan monoszaharidokat képesek, tehát egy-egy cukormolekulát képesek csak fölvenni, tehát föl kell, hogy darabolják, és azért az ott elkezdi bontani ezt az egész rendszert, stb., és ezen túlmenően termeli még aztán a cukrok felhasználásával ezt a valamit, ami aztán fölfújja mondjuk a tésztát magát. Ugye a sörnél, vagy a bornál, ott azért sokszor, ha nem tiszta egy izolátumos vagy egy starterkultúrás valamit alkalmaznak, akkor ott akár, vagy mondjuk valaki természetes erjedés felé viszi el mondjuk a borát, vagy valami, azért az akár sokszor egy élesztő populáció, tehát egy élesztő közösség, és ott nem csak ez előbb említett fermentáció, ami ugye azért egy lényeges terméke ennek, de ott azért olyan anyagcsere, amely az anyagcseréről beszéltünk, ott azért az anyagcsere termékeknek is lehet jelentőség az ízvilág kialakulásában, stb.
Tehát bizonyos dolgokat, amiket bizonyos ízeket, amiket szeretünk mondjuk a sörbe vagy borba, az lehet, hogy nem is az alapanyagból származik, hanem abból, hogy az élesztő gomba belenyúl?
Hát annyiban azért tegyük hozzá, hogy az alapanyag elengedhetetlen hozzá. Tehát az, hogy csak miből hogy mi lesz, meg át, hogy ér, igen, abban a gombáknak ilyen értelemben is van, vagy éppen lehet jelentősége, de hát itt óriási nagy különbségek vannak, meg nagyon sok mindent, tehát főleg a bor esetében azért az ízvilágot rengeteg, még a mikrobiális szempontból is rengeteg minden befolyásolja. Hú, ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bonyolult és nagyon izgalmas kérdéskör, de biztos, hogy az is így van egy nagy jelentőségű dolog benne az anyagcsere termékeik, meg egyéb enzimatikus folyamataik is, igen. A sör az már, az nem azt mondom, hogy egyszerű, mert ő szó nincs, de ott, igen, ott akár el lehet indulni, akár egyel, vagy valami. De mondjuk, hogy egy élesztővel.
És hogy a popkultúrára is mekkora hatása van a gombáknak. Nemrég ment ez a Last of Us című sorozat, amiben egy egész világjárványt okoz, egy gomba tulajdonképpen, de hát már, hogyha visszatekintünk, próbáltam keresgélni, azért a horrorfilmekben elég régi szereplő, ez az ilyen nyákaként, vagy ilyen parazitaként terjedő gomba, hogy ez miből táplálkozik ez a fajta félelmünk.
Én pont attól a gombától nem nagyon félek, amiről a Last of Us fölhúzta a történetet.
Elmesélsz, hogy azért kicsit, hogy ez hogy működik, vagy mi inspirálta?
Ja, hogy mi inspirálta, szerintem a zombi filmek inspirálták a Last of Us, de ugye valójában ugye az alapgondolat az ugye az ízelt lábú parazita gomba, ami leginkább, vagy a legismertebb, mondjuk azt, hogy inkább ezt mondom, hogy a legismertebb fajai csoportjai ezeket a hangyákat támadják meg, és a hangyáknak egy ilyen viselkedés változtató fertőzését okozzák. És ez azt jelenti, ez a viselkedés változtatás, hogy arra veszik rá idézőjelbe, vagy kényszerítik a hangyát, hogy az aztán fölmásszon mondjuk egy fűszára, és ott mondjuk ráharapjon, és akkor elég magasan lesz az, és ott ugye vége lesz, és ez elég magasan lesz ahhoz, hogy aztán akkor elkezd belőle kinőni a gombának a spóraszóró képlete, és akkor elkezdi szórni, és fertőzi a többi hangyát.
De hát ez egy rettenetes sztori, azért ez egy horror, természet horror sztoria is. Hát
az a természetben akad ilyen, mint az, ami így ha így néznünk kell a tévébe, akkor azért az horror, de így van, tehát azért ez egy elég rémisztő, és ugye ezeket szokták zombi hangyának is hívni, meg minden, mert ugye tényleg megváltozik a viselkedésük. És szerintem ez ihlet te azt, hogy egy kicsit a zombi áthallás, zombi aha. filmek, hiszen itt harapással, ugye a Last of Us-ba harapás, mint egy terjedési mód kerül elő, hoz be és viselkedés változtatás, de ez az...
Tehát
ez
a gomba akkor valójában csinálja, csak mint most a készítők átvitték hangyáról emberre, amire viszont az előbb meg azt mondtad, hogy azért ez nem valószínű, hogy meg
hát ez erre azért inkább azt szoktuk mondani, hogy ez lehetetlen. Nem rossz gond, tehát olyan értelemben örülünk ennek a gondolatnak, mert egy kicsit ez is segítette meg, kicsit behozta a közbeszédbe a gombákat, amiről szeretünk elfeledkezni, de valójában ez, erre azért bátran azt mondhatjuk, hogy ez tényleg lehetetlen.
Tehát ez de azért nem más az ember idegrendszer olyan bonyolult, hogy nehezebb így átvenni fölt az irányítást.
Nagyon-nagyon sok minden miatt aha. lehetetlen, de nem, tehát leginkább azért, mert ez maga az a kapcsolat, ami a hangya-gomba kapcsolat, az eleve egy nagyon izgalmas csoport, az egész csoport, ahol ez előfordul, az a gombák között, azért az egy nagyon kihegyezett, nagyon specialista kapcsolat, és ha tényleg elgondoljuk ezt az egész történést, akkor azért az tényleg egy nagyon kihegyezett régi koevolúciós út vezethetett ide, hogy ez egyáltalán meg tud történni. És érdekes, hogy ez azok is specifikusnak tűnő kapcsolatok, tehát amikor egy ilyen fertőző gombát egy másik hangyafajt fertőzöl meg, azt mondjuk szimplán csak kinyírja. Tehát nincs meg ez a viselkedés aha. módosító hatás. Tehát azért ez úgy tűnik, hogy ez egy nagyon kihegyezett irány, tehát tényleg lehetetlen, hogy egy ilyen kialakuljon.
Hát olyan specialista az a gomba, hogy egy másik hangyára se tud.
Ilyet okozva nem tud átmenni, így van. És a másik az, de ezek nem annyira jó kérdések így föltenni, de nyugodtan föltetjük, hogy miért is jön át, vagy miért ez a fertőzési mód alakulna ki, és miért ez a terjedési mód. Aha. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy parazita evolúciójába, vagy akár egy fertőző mikróba evolúciójába, miért az alakulna ki, hogy harabdáljuk egymást, amikor azért a tüsszentés, lássuk be, azért meg egy villamoson is nagyobb hatékonysága kivitelezhető, mint hogy valaki elkezdi harabdálni.
Hát igen, ezt egy legutóbbi világjárvány bizonyította, így hogy van, a cseppfertőzés egy elég hatékony
terjedés. Hát azért a cseppfertőzés, azért lássuk be, hogy annál hatékonyabb, kevés dolog van. Tehát azért itt ez sok sebből vérzik, és maga az, hogy azért azt viszont tényleg kijelenthetjük, hogy ez a gombacsoport biztos, hogy nem fog ilyet okozni. Az nem.
Viszont remekül lehet vele riogatni.
De az nem, meg abból a szempontból még egyszer mondom, meg jó, tehát hogy mondjam, ez a zombis áthallásos dolog, ez így azért tényleg jó pofa. De ha már gombafertőzések, akkor azért ott nem a tehát humán gombafertőzések, ott nem ettől a csoport az, ami a legnagyobb rizikó, tehát az nem.
Egy másik nagyon régi kapcsolatunk a gombákkal, az, hogy a gombákat ilyen pszichedelikus szerként is használjuk, gondolom ez egy több millió éves történet. Eszembe jut, hogyha beszélgetünk itt arról, hogy mik a gomba kedvelő, vagy a gomba gyűlölő társadalmak, hogy ez valószínűleg a magyar őstörténetben is így volt, tehát sámánok szoktak fogyasztani gombát, hogy ilyen transzállapotba kerüljenek, vagy én emlékszem olyan sztorira is, hogy a középkorban voltak ilyen azt hiszem ezt hívták vitustáncnak, hogy ilyen ragályosan terjedő ilyen rángást terjedt végig egész falvakon, és akkor aztán később valahogy azt mondták, hogy ez az anyaros fertőzés okozhatta, ez a gabona fertőzés, és ugye ez az anyaros azért érdekes, mert hogy később ebből szintetizálták az LSD-t is.
Aha, igen, tehát a vitustánc egy kicsit más, de az mindegy, de hogy maga ez a nagyon fura viselkedés megvált, ahogy én tudom, tehát az lehet, hogy egy kicsit más, de mindegy, ezt most hirtelen nem tudom előhúzni. Az biztos, hogy az a viselkedés megváltoztatás az anyarozsnál ez biztosan kijelenthető. Tehát, hogy az egy fontos elem, hogy mondjuk, ha egy sámán, vagy egy sámán kultúrában mondjuk a tudatmódosításra használ valaki gombát, akkor azt azért az esetek döntő többségében direkt teszi, és mondjuk ugye különböző gombafajokat gyűjtöttek ehhez, nagy gombákat, tehát éppen melyik, hol, meg mit tudom én. Ugye a claviceps, tehát az anyarozs, ott ugye az a probléma, vagy az volt a fő probléma, a középkorban főleg, hogy ugye az megfertőzi a gabonát, ezt a furcsa varjú körömszerű képletet létrehozza a kalászba, és hogyha erre nem figyelnek, és mondjuk bele darálják a rozslisztbe, akkor ez benne lesz. Ez nagyon-nagyon gazdag alkaloidokban. Tehát, és nem csak egyfajta, ezeket így együttesen szokták ergot alkaloidoknak nevezni. Ez egy nagyon erős hatással tud renni viselkedésre, és tehát vannak olyan elméletek, amik azt mondják, hogy a boszorkányperek jelentős része is köthető ahhoz, hogy azok a viselkedések, amiatt valakit boszorkánynak neveztek, az ízvíki boszorkányok, vagy valamikor.
Tehát tulajdonképpen egy ételmérgezésből következtek, gombás ételmérgezésből.
Egy mérgezésből, így van, de ugye ezek a toxin termelő, tehát ugye ezt egy picit másnak tekintjük, mint az úgynevezett micetizmusokat. Mondja, a micetizmus az, amikor úgy leszel rosszul, hogy megeszel egy gombát, amit nem kellett volna, és De te tudod, hogy gombát eszel, tehát leszedsz az erdőbe egy olyan gombát, amit nem kellett volna, nem vitted el a gombaellenőrhöz, mert ez egy nagyon lényeges dolog, hogy Magyarországon tényleg meg lehet ezeket nagyon jól vizsgáltatni, és akkor ezért leszel rosszul, ezt hívjuk micetizmusnak. Itt ugye nem azt csipegették le, és ez tényleg nagyon komoly problémákat okozott, és azt nagyon jól mondtad, hogy itt nem tudták, hogy mi van. Tehát ugye ezt hívták Szent Antal tüzének, azt hitték, hogy valami ragály, valami, és azért eltartott egy ideig, amíg rájöttek, hogy konkrétan itt az a probléma, hogy megeszik ezt a gombát. És ennek mondjuk az az áthallása az általunk is vizsgált endofitonokhoz, tehát ezekhez, amik benne élnek a növényben, de nem látsz tünetet, hogy ehhez közel rokonok az egyik legelterjedtebb, és az endofitonok kutatásának nagyon nagy lökést adó füvekben élő endofitonokkal. Ugyanez volt a helyzet, nem értették, hogy a legelő állatok miért betegek, miért vannak rosszul, azt hitték, hogy olyan mikrobiális fertőzésük van, és rájöttek a 70-es években, hogy nem, arról van szó, hogy abban élnek ugyanúgy alkaloidokat termelő gombák, amiket nem látsz, mert ezek nem okoznak tünetet, a szarvasmarha vagy épp a juh lelegeli, és ezek az alkaloidok, ezek az anyagcseretermékek megbetegítik őket. És ugye az egy külön plusz, hogy ugye ezek az alkaloidok nagyon értékesek, a mai napig a gyógyászati szempontból az ergot alkaloidokat azt termelik, termeltetik, gyűjtik, és ugye az egyik, ugye a lizergsav, ami az anyagcsere bioszintézis útjuknak egy átmeneti terméke, annak a módosításával bukkant rá ugye Hoffman az LSD-re, de ez egy csoport, tehát ezek úgy egy csoport, hogy ezek az alkaloidok, tehát ez egy ilyen hatóanyag, azt mondhatjuk. A sámánok azok vagy növényi anyagokat, ugye azért nagyon sok növény is szerepelt ezek között, főleg a dél-amerikai kultúrákban, stb., de ők kalapos gombákat keresgéltek, olyanokat, ami éppen ott, vagy éppen tudták róluk, hogy hat.
A gomba miért termel ilyen anyagokat? Ez egy mellékhatása, vagy ennek van valami, hát én nem is tudom, evolúciós értelme, hogy...
Nagyon jó a kérdés, tehát ez mindig egy nagy kérdés, hogy tehát miért, mi lehet a szerepük ezeknek a úgymond a való világban, tehát amikor egy ilyen nagy energiát és nagy melót igénylő dolog megjelenik az evolúció során, hogy ilyen vagy olyan anyagnak a termelésére képes, ha ez nem a véletlennek köszönhető, már pedig ha energetikát igényel, akkor ugye nem. Ha ez megmarad, akkor ennek lehet-e valami előnye, vagy mi lehet a szerepe?
Hát mert nyilván, hogy az emberek megjelenése előtt is az a gomba, nem tudom, évmilliókig termelte ezt az anyagot.
Persze, és ugye nagyon sok, ja, persze, tehát az biztos, hogy nem evolúciós előny, hogy jól érzi magát tőle egy sámán, vagy víziói vannak, tehát azt azért nehéz elképzelni, hogy ez túl rövid idő, vagy ez bármi előnyt jelentsen. Ugye itt például az előbb említett alkaloidos csoportnál, itt vannak olyan feltételezések, amik azt mondják, hogy valójában ezek aztán mondjuk, tehát növényfogyasztó, növényevők ellen bizonyos értelemben méreganyagok, ami védheti akár az ő partnerét. Tehát, hogy valójában, de ez egy nagyon sarkos ez dolog, de ezt szerették, ezt a csoportot, és ennek a csoportnak például a növényekkel való együttélését megpróbálni így értelmezni, hogy valójában ezekkel fegyverkezik a gazdanövény, például a növényfogyasztók. Igen.
Tehát a hozzánk hasonló ilyen nagyobb testi emlősök ellen.
Aha. Hát vagy akár a kis ízelt lábú növény fogyasztókra is lehet itt egyébként gondolni. Ez is egy nagyon jól hangzó valami, nagyon eye-catching, meg nagyon minden, de amikor elkezdjük megnézni, és néhány esetben sikerült is igazolni, de amikor elkezdünk mögé menni, vagy elkezdjük megnézni, hogy akkor a természetes élőhelyeken, tehát nem az ültetett legelőkön, stb. Mi lehet, az azért kiderül, hogy ez nem, sok esetben nem tudjuk egyébként, hogy mi van mögötte. Sok esetben pedig az, hogy kiderül valamiről, hogy erre vagy arra jó, ez ilyen esetleges. Ha csak arra gondolunk, hogy a gyógyszer hatóanyag fejlesztésnél, vagy mi, amikor a hatóanyagainknál próbáljuk megnézni, hogy van-e valami olyan hatásuk, aminek haszna is lehet, ott azért megnézzük olyan dolgokra is, amire garantáltan nem alakulhatott ki, tehát mondjuk egy daganatképző sejtvonal elleni hatása egy gomba másodlagos anyagcsereterméknek, annak garantáltan nincsen evolúciós módja. Az biztosan kijelenthető. Tehát biztos, hogy van valami oka, hogy az termeli, de az nem az, hogy mi vagy úgy érezzük magunkat tőle.
Viszont a gombákat nem csak az étkezésben vagy a gasztronómiában használjuk, amiről vagy itt a gyógyászatban, amiről beszéltünk már, hanem mondjuk a biodizájnban is. Tehát egyre többet olvasni arról, hogy a gombákat ilyen anyagként, tehát ilyen gomba bőrként vagy csomagoló anyagként használják, egyfajta ilyen alternatívaként a műanyagokkal szemben. De mit tudsz vagy gondolsz ennek a felhasználhatóságáról?
Hát az egyértelmű, hogy ezek akár a kompozit anyagként, akár önmagába is, ez biztos egy nagyon perspektívikus irány, tehát az egyértelmű, tehát az látszik is, láttam is ilyet, stb. Tehát ebben tényleg van fantázia, egyértelműen van fantázia benne. És hát pont vagy az említett bőr, ahol ugye nem keverendő azzal össze, hogy ha már az elején, meg ugye a mikofil, mikofób kérdéskörnél te magad is említetted mondjuk Erdélyt, vagy valami, ugye ott a taplót már nagyon régóta használták arra is, hogy akár sapkát, vagy bármit készítsenek belőle. Itt most nem arról van szó a gombabőr esetén, hanem magát ezt a hifát, ezt a micélium réteget akarják úgy növeszteni, és olyan formába, és olyan színvonalúra hozni, hogy az tényleg akár bőr jellegű anyagként használható legyen, és akkor ott van ugye a kompozit anyagos, meg az a mindenféle növesztős részei, ami azért már nagyon komoly szinten van, tehát rengeteg mindent tudnak már úgymond növeszteni vagy készíteni gombákból, tartósak tudnak lenni, erősek tudnak lenni, és mégis egy teljesen természetes alapanyagról beszélünk, tehát ebbe biztos, hogy óriási nagy fantázia van. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó pofa valami, igen. És tudjuk, hogy Magyarországon is dolgoznak már jó néhányan ilyennel, és ez meg külön öröm tényleg látni, hogy erre azért elindultak a gondolkozások, meg a gyártások, meg a minden, úgyhogy ez jó pofa nagyon.
Beszélgessünk végezetül egy kicsit a gombák jövőjéről is, mert hogy sokan óvják az emberiséget mondjuk egy lehetséges ökológiai katasztrófától, de hogy itt beszélgetünk a gombákról, olyan, mintha a gombákat kéne a legkevésbé féltenünk, mert mintha egy esetleges katasztrófa, vagy egy atomháború után is, mintha a gombák népesítenék majd be először akár az elpusztult világ romjait is.
Ha tényleg lesz, azt úgy se látjuk, de hogy tehát mivel heterotrófok, addig fogják csak tudni ezt csinálni, még van más, aki megcsinálja nekik a kaját, tehát ugye a producens élőlények nélkül garantáltan ők nem tudnak meglenni, vagy csak ideig, óráig, amíg nem használják el az összes rendelkezésre állót. Az, hogy ők túlélők lesznek-e, vagy éppenséggel mennyire köszönhető majd bármiféle komolyabb probléma, amit ők okoznak, de azért azt lehet tudni, hogy mondjuk ilyen 1,7 millió ember meghal évente gombafertőzésbe. Ez majdnem annyi, ami bakteriális fertőzésbe hal meg. És mégis, ha megnézzük, hogy mondjuk a humán gyógyászati vonatkozásokban mi mennyi figyelmet fordítunk a gombákra, vagy hány embernek van ez meg, úgymond, hogy ez mit jelent, azért az összehasonlíthatatlanul kisebb, mint amit mondjuk arra költünk, ami virális vagy bakteriális eredetű. És akkor még nem beszéltünk, de érintettünk, de ha már a változások meg a merre tovább, ugye nem beszéltünk a klímaváltozásnak a gombákkal kapcsolatos dolgairól, vagy éppen a toxintermelés problémájáról, tehát az, hogy a gombák nem csak azért jelentenek problémát, mert megfertőznek minket, hanem ugye megfertőzik mondjuk az élelmiszerünket, és ha mondjuk nem is ölik meg, de mondjuk termelnek olyan anyagokat, előbb is említettünk jó néhány ilyet, ami nagyon komoly hatással és nagyon komoly egészségügyi problémát jelent nekünk. Ha ilyen jövőt, mondjuk nézzük a borúsabb részét a jövőnek, akkor az biztos, hogy több figyelmet igényelnének, azt tuti, mert egyszerűen nem vagyunk fölkészülve, nincs rálátásunk, vagy éppen a fungicid problémakör, mert ugyanazokat a hatásmechanizmusi fungicideket használjuk a humán gyógyászatban, mint a mezőgazdaságban. És a humán fertőzéseket okozó gombák, azok nem valami marsról ide puttyanó valamik, azok itt vannak. Ha itt a talajba kimennénk, itt a négy legdurvább humán patogén közül kettő vagy három, az garantáltan ott van. Ezek közönséges talajlakó valamik, belélegzed őket éppen olyan paszba vagy, és akkor már is átfordul patogénné. Ez egy nagyon-nagyon komoly issú, hogy ez egy kicsit alulkutatott, és ugye egy nagyon fenyegető dolog, hogy a klímaváltozással olyan új kórokozók jelennek meg, aminek sem a toxinjaira, se a fertőzésére nem vagyunk felkészülve, se a hatóság, se semmi. De az biztos, hogy azt sem használtuk még ki eléggé, amennyi lehetőséget adnak nekünk. Tehát nagyon sok minden bennük van, sok mindenre használjuk őket, már most is az élelmiszeriparban rengeteg olyan dolgot, vagy a gyógyszeriparban rengeteg dolgot csináltatunk velük, vagy kivonunk belőlük, de jóval több van még bennük.
A Brain Bar Fesztivál 2023-ban is visszatér. Szeptember 21-én és 22-én a Magyar Zeneházában írjuk újra mindazt, amit tudni véltél a világról, és minden eszközt a kezedbe adunk, hogy eligazodj a ránk váró kihívások között. Kedvezményes jegyedet keresd a brainbar.com-on, ha pedig még tanulsz vagy tanár vagy, regisztrálj honlapunkon ingyenes belépődért. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Kovácsán Gáborral, az ELTE Biológiai Intézet növényszervezettani tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért.
A műsor a Béton partnere.